mi kis üzenetsorozatunkhoz, ugye a Szellemi Háborúság, Angyalok és Démonok, ez volt ez a sorozatnak a címe, és eddig beszéltünk a 8 leggyakrabban előforduló kérdésről. Szerintem nagyon izgalmas volt, legalábbis készülni rá, meg gondolkodni rajta. És a mai alkalommal Sátának az egyik legfőbb fegyveréről fogunk beszélni, jövő héten a másikról, és ez a kísértés. A kísértés. És fontos, hogy erről halljunk, fontos, hogy ezt lássuk, hogy megismerjük, mert fontos. Úgyhogy megint csak egy kérdéssel kezdeném, hogy számodra mi az az egy dolog? Hát azt mondod, hogy egy dolog, sok van. De mondjuk, mi az az egy dolog, amivel leginkább kísérteni tud téged? Sátán. Mi lehet az az egy dolog? Most nem kell hangosan válaszolni, tudod jól, ez csak egy ilyen elgondolkodtató kérdés. De mi az az egy dolog? Mert biztos vagyok benne, hogy van. Tuti. Tuti, hogy van egy dolog, amivel Sátán újra és újra megközelít, vagy az ő serege, és kísért. Ez jó kérdés, nem? Nekem például a jó kaja. Méghozzá esténként. Nem tudom, hogy van-e valami olyan, hogy 6 óra után az ember sokkal éhesebb, mint egyébként. Pedig mindenki azt mondja, hogy azután nem szabad enni. De valahogy, valahogy akkor jön rá az ember igazán. Igen, főleg este 10-kor, amikor mindenki lefeküdt, és nyugalom van a házban, és beindulnak az emésztő katonák, és követelik a zsoldot. Éhesek vagyunk, enni akarunk. De egyébként, hogyha van otthon főtt kaja vagy valami, az úgy nem kísért meg. Az úgy nem hat meg. De ha van, igen, valami jófajta paraszteledel, kolbász, szalonna, vagy jó kis pogácsa, akkor nem lehet ellenállni. Most én készültem valami mással, egy másik kedvencemmel. Ez nekem nem éjszakai kísértés, de...
Nem tudom, hogy ismeritek-e őt. Ha édes szájú vagy, akkor... Ezt úgy hívják, hogy répatorta. Répatorta. Nem, akkor fél órán keresztül nem tudnék beszélni. De ez egy különleges, tehát ez a kedvenc süteményem, nem vagyok édes szájú, de ennek nem lehet ellenállni. Ha lettél már belőle, akkor biztos lehet, hogy nem lehet ellenállni. Lehet, hogy ilyes. Ki az, aki nem evett még répatortát? Hát azt se tudjátok, hogy miről beszélek. Elkezdett a répa, valami ízé, diókaja, meg minden, úgy lehet tőle hízni. De tehát nem is érzed szinte a répát, és fantasztikusan édes, tőle belevágsz. Belevágsz, mutatom, belevágsz. Szinte egybe van, folyik. Jó van, nem kínozlak. Lehet, hogy tombolán majd kisorsoljuk, hogy kiállítja meg. Na, egyébként a kísértés az így működik. Melyikőtök volt úgy vele, hogy hú, de megenném? Aha. Csak én kapjam meg! Így működik a kísértés egyébként, hogy tehát, mikor bejöttél ide, vagy leültél, vagy miközben énekelt, nem gondoltál arra, hogy itt valami, akár egy finom sütemény lesz, ha csak ki nem szúrtad az orrod alapján, meg a szemed alapján a finomságot, de nem gondoltad, hogy lesz, nem? És nem gondoltad, hogy meg fogod kívánni az üzenet első 5 percében, meg fogsz kívánni egy süteményt. És ugyanígy működik a kísértés, hogy előre nem tudjuk. Tehát amikor megtörténik, és hív bennünket arra, hogy tegyük meg azt a tudom, hogy nem kéne megtennem dolgot, ezt nem előre tervezzük. És nem tudjuk előre. Egyszer csak hopp, ott van. És tehát az ördög nagyon ügyes, ő nagyon ügyesen összekoordinálja azokat az élethelyzeteket, ahol tényleg rá tud venni és bele tud rángatni dolgokba. De megnézzünk most egy nagyon-nagyon szomorú történetet, ami bátorítani fog bennünket, ne aggódjatok. De maga annak az embernek az élete szomorú a Bibliából, Lótnak a történetét. De mielőtt még belemegyünk az ő történetébe, csak szeretném nektek felvesni egy részt a Bibliából. Ki lesz ide írva, jó? Tehát itt is tudjátok nyomon követni, esetleg nincs Bibliád. Mégpedig Jakab leveléből. Jakab egyébként Jézusnak a féltestvére volt, és ő írt egy levelet, ami aztán belekerült az Új Szövetségbe, és itt ír a kísértésről. És azt mondja, hogy amikor kísértések érnek valakit, most itt megállunk, aztán majd tovább olvasunk, csak most figyeljetek rám. Tehát amikor kísértések érnek valakit. Tehát itt nem azt mondja, hogy na, ha majd egyszer esetleg valakit kísértés ér, hanem azt mondja, számíthatsz rá, hogy kísértések fognak érni. Tehát ez alól senki nem kivétel. És amikor majd eljön az a pillanat, amikor kísértésben leszel, tehát erről beszél. Nem az, hogy néha valakikkel megtörténik, hanem azt mondja, hogy mindenkivel megtörténik. De folytassuk. Azt mondja, amikor kísértések érnek valakit, ne mondja, hogy Isten akar őt rávenni valami gonoszságra. Mert Istent a gonoszság nem kísértheti meg. Ő maga pedig senkit sem akar gonoszságra bíztatni. Tehát amikor ott a kísértés, és valami gonoszságra akar rábírni, hogy tegyen meg, azt nem Isten adja. Nem Isten próbál szurkálni, gyömöszkélni, piszkálni, hogy tegyen meg azt a dolgot. Oké? Mert ő nem teszi ilyet. Ha valakiben feltámad a gonosz dolgok iránti kívánság, akkor valójában a saját szívének a kívánsága csalogatja rossz irányba. Oké? Gyakran mondják azt, hogy hát az ördög vett rá engem, hogy ezt megtegyem. Az ördög volt. Hát, amit ez a rész mond, az nem az, hogy őt kéne hibáztassuk. Ő azért tud lelőni bennünket, most képiesen szólva, a kísértéssel, mert mi egy megtöltött fegyvert adunk az ő kezébe. Tehát az egyetlen dolog, amiért ő képes bennünket lelőni, egy kísértéssel, és hogy megtegyük, az azért van, mert mi egy töltött fegyvert adunk a kezébe. Mert azt mondja, hogy nem az ördög győz meg bennünket arról, hogy valamit megtegyünk, hanem mi arra a dologra vágyunk. Ő tudja, hogy mire vágyunk, és oda teszi elénk. De erről beszél, hogy a mi kívánságunk az, amiért mi ezt a dolgot meg akarjuk tenni. Mert mi belül azt kívánjuk. Emlékeztek, szoktam mondani a példát, hogy vannak dolgok, amikkel engem nem lehet megkísérteni, és vannak, amikkel meg lehet kísérteni engem. És ugyanígy vagy te is ezzel. Valamivel meg lehet téged, valamivel meg nem. Abszolút immunis vagy rá, talán még észre se veszed. De azzal nem is nagyon fog kísérteni az ördög. De ő tudja, hogy mivel lehet. Mi ez a gomba, amit nyomkodni kell. És aztán 15. vers. Ha ezek a gonosz vágyak meggyökereznek benne, akkor abból bűnös tettek származnak. Amikor pedig a bűn eluralkodik valakiben, az halálba vezet. Oké, ha nem jegyzel meg semmit ma, akkor legalább ezt az egyet jegyez meg, kérlek. Hogy a bűn az mindig halált hoz. A bűn az mindig pusztulást hoz az életünkben. Tehát ez a végcélja, hogy elpusztítsa az életem. Hogy elpusztítsa a kapcsolataimat, hogy elpusztítsa a házasságomat, elpusztítsa a karrieremet, elpusztítsa a gyerekekkel való kapcsolataimat, a barátaimmal való kapcsolataimat, minden kapcsolatomat. Bármit, amit elértem az életben, azt elpusztítsa. Tehát a bűn mindig halálhoz vezet, és szenvedéshez. Most van ennek egy folyamata, mielőtt még erre érkezik valaki ahhoz a ponthoz, hogy, úgymond halál, akár egy lelki vagy egy szellemi halált hoz létre. És ezt a folyamatot szeretném veletek megnézni. Te Lót történetében abszolút ott van, mert hogy senki nem kell úgy, nem úgy kell fel, hogy mit tudom én, mondjuk egy tömeggyilkos, nem úgy kell fegyik rá, hoppa, én most megölök 15 embert. Nem így kezdődött el, hogy valaki eljut mondjuk oda, hogy megöl 15 embert. Hanem ennek van egy folyamata, hogy honnan indul el, kicsiből indul, és aztán ebből nagy lesz. De hogy mi ez a folyamat? Ez fontos, mert szeretném azt először is, hogy lássátok ezt a folyamatot, és azt is szeretném, hogy azonosítsátok be magatoknál, hogyha ez a folyamat valahol tartasz ebben, akkor lásd meg, hogy hol tartasz. És aztán a végén beszélünk arról, hogy mi a megoldás. Hogy hogyan tudsz kiszállni. Mindegy, hogy melyik fázisában van. Van 4 fázis, jó? És az első fázis, azt már is mondom, hogy melyik. A flörtölés. A flörtölés. Oda van szépen írva. Flörtölés. Nem tudom, hogy ismeritek ezt a szót. Ismeritek-e azt, hogy mi az, hogy flörtölni. Tehát tudjuk. Szerintem tudjuk. Flörtöltünk már. Lehet, hogy ez kapcsolatokban értjük általában, de ez érvényes mindenben. Akár a sütivel, vagy akár a 10 óra után való evésben is ott a flörtölés. És igazából a flörtölés mit jelent? Azt jelenti, hogy kipróbálom, hogy mennyire közel lehet menni valamihez, mielőtt még elkötelezettséget vállalnék. Tehát mielőtt még elkötelezném magam annak az embernek, annak a dolognak, meddig mehetek el? Meddig mehetek el? Oké, tehát lecsekkolom, hogy milyen közel mehetek valamihez. És csak hogy bevezessük a történetet, 1 Mózes 13-nál fogjuk kezdeni az olvasást. Tehát a történetben ott vagyunk, volt ez az Ábrahám nevezetű ember. Ő volt az első ember, akit Isten kiválasztott, hogy eldöntötte is, hogy neki lesz egy saját népe. Ők lesznek a zsidók. És az első ember ebben a népben az Ábrahám volt, és akkor az ő leszármazottjai a zsidók. És 1 Mózes 12-ben olvashatunk erről a részről, amikor Isten kiválasztja őt. Na most, ahol élt Ábrahám, ez a mai Irak és Irán területe. Mezopotámia, ott a Tigris és Eufrátesz környéke. És az történt, hogy Isten megszólította őt, és elhívta egy másik földre. Gyere, mutatok neked egy földet, az a tiéd lesz. Hová? Hová megyünk, Isten? Hová kövesselek? Ne foglalkozz azzal. Ne foglalkozz azzal. Nem kell, hogy egész úton azon agyalj, hogy ez most miért, vagy mi van ott, vagy hogy lesz. Majd el foglak vinni oda, és akkor az lesz a tiéd, ahová elviszlek. Csak gyere és kövess engem. Oké, és elhívta, és ment, és egy szűk család ment vele. Köztük az unoka testvére, Lót. Tehát együtt mentek, mendegéltek, haladtak arra a földre, amit Isten mutat nekik, és Ábrahámmal lenni nagyon nagy áldás volt. Isten megáldotta nagyon Ábrahámot, de látjuk, hogy aki vele volt, azok is áldás volt számukra, mert azt látjuk, hogy Lótnak rengeteg állata lett. Ábrahámnak is, de Lótnak is, tehát áldás volt számára, hogy együtt ment Ábrahámmal. Sőt, annyira megáldotta őket Isten, hogy annyi állatuk lett, sőt, szolgáik is, hogy egy nap arra ébredtek, hogy a szolgáik vitatkoznak egymással. Hogy hát, öcsém, menj ma arrébb az állataid, de megeszik az én állataim elől a füvet. És összevitatkoztak a legelőkön meg minden, hogy most ki egye meg, melyiknek az állat egye. Úgyhogy muszáj volt megegyezni, jó, akkor mind a ketten, tehát egyezünk meg, hogy ki hol lesz, mindenki válasz magának egy területet, és akkor az lesz az övé, az ő állata ott legel, az övé, az enyém meg itt. És azt mondta Ábrahám, jó, Lót válasz. Kezdte, és akkor én meg megyek a másik irányba. És Lót választott, És aztán itt vagyunk, figyelj, 1 Mózes 13:12, ott van kivetítve. Azt mondja, Ábrám, mert ekkor még Ábrám volt a neve, nem Ábrahám. Ábrám, tehát ne gondold, hogy elírtuk. Ábrám Kánaán földjén, Lót pedig a Jordán völgyében, a városok között sátorozott. Figyelj, de én aláhúztam a lényeget. Sodoma közelében vert sátrat. Tehát Sodoma közelében vert sátrat. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes, és elképesztő. Megmondom miért. 15. vers, vagy 13. vers. Sodoma lakói azonban nagyon gonoszok voltak, és súlyosan vétkeztek az Úr ellen. Tehát, ha beszélgethetnénk Lóttal, akkor azt mondanánk, de hát Lót, meghibbantál. Tehát elment az eszed, mit csinálsz? Hát közelébe mész ennek a gonosz városnak? Tehát azoknak a közelébe mész, ahol tele, ami, az a város, ami tele van gonossággal, és akkor biztos Lót azt mondta, nyugi, 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 nyugi. Tudom, hogy mi van ott. Tudom, hát nem megyek oda be. Nem is fogok oda bemenni. Csak mellé verem le a sátrat. Csak oda közel. Csak közel megyek hozzá. Tehát flörtölés. Csak közel. Na, semmi gáz. De, tudom, gázos ez a hely, de velem semmi gáz. Tehát nem fogok oda menni. De azért annyira érdekli a dolog, hogy közel menjen hozzá. Oké, ezt hívjuk úgy, hogy flörtölés. Tudom, hogy nem jó, de közel megyek. Közel megyek, kacérkodom vele. Oké, tehát megnézi, hogy mennyire közel mehet hozzá. Hogyha szülő vagy, akkor érted a példát, amit most fogok mondani. Tehát mondjuk ez a szék a bűn. De ezt már múltkor is mutattam nektek. Ez a szék a bűn, és azt mondom a gyerekemnek, hogy Flórácska, nem szabad arra a székre ráülni. Mit csinál a gyerek? Tehát olyan közel áll hozzá, amennyire csak lehet. És akkor oda rakja a kezét. Nem ülök rajta. Amikor számon akarod kérni, én nem ülök rajta. Nem ültem rá. Oké, ez a flörtölés. Megnézem, mennyire közel mehetek hozzá. A fiatalok körében, de nem csak a fiatalok körében, párok, akik még nem házasok körében, ez egy nagyon-nagyon gyakran előforduló kérdés, hogy pásztor, meddig mehetünk el? Oké, tehát meddig mehetünk el? Más szóval azt jelenti, hogy milyen közel mehetek a bűnhöz? Milyen közel mehetek a bűnhöz? Hogy még ne bűnnek nevezhessük. Oké, tehát meddig mehetek el a párkapcsolatba? Ja, flörtölés. De egy Krisztus követő azt kérdezi, hogy milyen közel mehetek Jézushoz? Nem az a kérdés, hogy milyen közel mehetek egy bűnhöz, hanem milyen közel mehetek Krisztushoz. Mert amikor közel vagyok Krisztushoz, akkor nem azon fogok agyani, hogy mennyire közel mehetek a bűnhöz. És nem fog energiám és idegeskedésem és mindenféle gondom azzal bíbelődni, hogy csak nehogy valami hatással legyen rám, vagy mi van, ha hirtelen bevonsz, és akkor már nem tudok mit csinálni, akkor már rá kell üljek. Oké, tehát van egy flört fázis, flörtölés. Tehát ez olyan, mint amikor mondjuk fölveszi az ember egy régi szerelmi kapcsolatát az ismerőseik közé a Facebookon. És akkor úgy meglátja a képét, lehet, hogy otthon nem mennek jól a dolgok, vagy egy kicsit elfásult a házasság, és akkor az a láng az meg föl, az a tinédzser lamúr, az úgy beindul, milyen volt vele 18 évesen, vagy 20 évesen, milyen aranyos volt, milyen kedves volt, és akkor csak hú, szülinapja van, akkor boldog születésnapot, köszi, visszaír, mi van veled? És egy-két hónap, ez a Facebooknak a veszélye, nem vagyok Facebook ellenes, nem azért mondom, és egy-két hónap múlva, mi lenne, ha együtt ebédelnénk? Aha. Ja. Flörtölés. Nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes. Mi van? Ja. De úgyse fog semmi történni, hát ez csak egy ebéd. Ja. Flörtölés. Ja. Vagy olyas, valakivel randizol, akivel nem kéne. És tudod. De nyugi, csak egy randi. Nem akarok tőle semmit. Ja. De akkor minek mész el vele randizni? Hát, flörtölés. Ez is flörtölés. Vagy ott van egy jó üzleti lehetőség, látod benne a stiklit, de azt mondod, hát én nem lopom el senkinek a pénzét, vagy nem lopom el senkinek sem a befektetett pénzét, mint a sok stiklis üzletember, aki becsapja az embereket, és ellopja a pénzüket, vagy valamilyen jó marketinges módszerrel kihúzza a zsebéből a pénzt. Persze, hogy nem ezt teszed, nem ezt akarod, de akik ezt csinálják, azok sem úgy kezdték, hogy egyből ellopták másoknak a pénzét, hanem kezdték picivel. Úgyhogy van egy flörtölés fázis, és az első lépés, ez mindig egy kicsi lépés. Tehát az Istentől való eltávolodás, ez mindig egy pici lépés. Mindig egy pici lépés. Nem egy óriási nagy, nem egy nagy, nem, semmi nagy. Egy pici. Egy pici lépés, mint hogy ott volt Lót, és szépen lesátorozott Szodoma és Gomorra mellett. És elmondom nálam, hogy működött. Ha ott voltál már velünk a Pulc utcában, akkor beszéltem az egyik istentiszteleten arról, hogy nekem problémám volt a pornográfiával. Úgymond függője voltam a pornográfiának. Most lehet, hogy csodálkozol azon, hogy egy lelki pásztor miért beszél ilyenekről. Te úristen, mi baj ennek? Milyen helyre jöttem? Csak szeretném elmondani, hogy ez nem a tökéletesek gyülekezete, akit egy tökéletes ember vezet, hanem mindannyian elfuseráltak vagyunk. Ja. Mindannyiunknak megvannak a stikliei. Vagy szabadultunk bele, vagy még küzdünk vele, de mindannyiunknak van valami. Nekem a pornográfia, és elmondom, hogy működött. Úgy működött a dolog, hogy miután néztem az interneten, az történt, hogy jött a bűntudat. Tudtam, hogy nem szabadott volna. És akkor szemétláda, rohadék, más nőket néz az interneten, ekkora égés, te úristen, és a szívem összetört. És azt mondtam, hogy én soha többet, soha többet. És aztán jött a jövő hét, vagy eltelt 2-3 hét, vagy egy hónap, és újra megcsináltam. És újra megcsináltam. És aztán megint jött a bűntudat, szántam, bántam, megígértem, soha többet. És akkor megígértem, hogy soha többet nem fogok internetezni. Aztán megint eltelt pár hét, úgy nagyjából bírtam is. És akkor idő után szóval, de hát csak meg kéne nézzem az e-mail fiókomat. Hát ugye, hát a Bibliában nincs ez benne, hogy ne nézd meg az e-mailjeidet. Tehát, és akkor az ember nézi az e-mailt, vannak hírek, ugye az ember jól informált akar lenni, nézi a híroldalakat. Néha megjelennek ilyen alsó nem is reklámok, ugye, ami már úgymond fél pornó be, mert a férfiakat tehát így vonják be, mert aztán azokra meg elhelyeznek más oldalakat, mondjuk meg már tényleg pornó oldalak. De megengedtem, hogy a sátramat közel verjem le. Szodomához. És engedtem, hogy közel kerüljek hozzá, és aztán már mit csodálkoztam, hogy berántott magával. És aztán megint a bűntudat, ugye, megint az ígéret, és ott volt az ember, és ott volt az ember, és aztán tehát amit akarok mondani, hogy flörtöléssel kezdődik. Tehát mindig flörtöléssel kezdődik. Úgyhogy a kérdés, hogy flörtölsz-e bármivel is? Flörtölsz-e bármivel is? Vagy másképpen mondva, tehát flörtölsz-e olyas valamivel, amiről tudod, hogy menekülned kéne tőle? Gondolkozz majd el rajta. Nagyon fontos. Nagyon fontos. Mert ez a kérdés, ha tudsz rá válaszolni, és őszintén válaszolsz rá, az életed pályáját tudja módosítani a jövőre. Mert fontos, hogy tudd, hogy melyik az a terület, ahol te kísérthető vagy. Fontos. Mert lehet elmondhatod magad, hogy nem vagyok anyagyilkos, meg nem lopok, meg nem hazudok. Lehetsz. De mi az a terület, ahol? Mi az a terület? Mert mindenkinek van. Oké, de jön a második fázisa a bűnnek, és ez a racionalizálás. Racionalizálás, vagy szép idegen szóval magyarázkodás, vagy fordítva. Oké, tehát magyarázkodás, vagy racionalizálás. Szerintem már csináltuk. Én biztos, hogy csináltam. És tuti, hogy ti is csináltátok már. Megmagyaráztátok. Frankon. Tehát mindenkinek megvan az üdvös oka, hogy miért csinálja azt, amit csinál. Ja. Tehát mindenkinek. Tehát... Szeretném nektek különböző leveleket felolvasni. Egy biztosító társasághoz küldtek be leveleket. Hogy miért nem ők a hibások. Csak azért, hogy a biztosító társaság fizessen nekik. Oké, tehát ezek ilyen autós szerencsétlenségek, vagy malőrök. Tehát próbálj kimagyarázni a balesetek okait. Azt mondja az egyik, hazafelé menet, nem a megfelelő udvarra hajtottam be, és ezért összeütköztem egy fával, amely ezelőtt nem volt ott. Oké, egy másik oka. Azt mondja, a másik autó anélkül ütközött az enyémmel, hogy figyelmeztetett volna a szándékáról. Harmadik. Azt mondja, akár merre mentem, a fickó ott volt az úton. Többször kellett kanyarodnom, mielőtt elütöttem. Aztán negyedik, azt mondja, a gyalogos nem tudta merre menjen, így elgázoltam. Aztán az utolsó azt mondja, lesodrottam az útról, egy pillantást vetettem az anyósomra, és rögtön az árok felé tartottam. Oké, tehát nagyon jók vagyunk abban, hogy kimagyarázzuk a dolgokat. Fantasztikus írók vagyunk. Ja. Most, ami történik itt Lóttal, csak hogy visszamenjünk a történethez. Egy Mózes 14-ből olvassunk mindjárt egyrészt, de csak hogy mi történik ebben a fejezetben, mert nem olvassuk el az egészet, csak elmondom. Van öt király ezen a területen, ahol vannak. Van öt király, és négy király, tehát kilenc király van, kis királyság. Az öt király megpróbálja jól elverni a négy királyt, és sikerül is. Az öt király között van Sodoma és Gomorra, és a négy király, az, hát, ja, elfenekeli az ötöt. Na most a négy királyság fogja magát, betörnek Sodomába, és elkezdik kifosztani. Tehát minden zsákmányul ejtenek. És akkor hát Ábrám megy segíteni, de most nem is ez a lényeg, hanem figyelj, 11. vers. Kedorlaomer és győztes serege ezután bevonult Sodomába és Gomorába, kirabolta a házakat, és minden zsákmányt elvitt, még az élelmet is. Menjünk tovább, 12. vers. Mivel Lót, Ábrám testvének fia, ekkoriban Sodomában lakott. Hoppá! A győztes sereg őt is fogságba orszolta minden vagyonával együtt, de nem ez a lényeg, hanem amit aláhúztam. Tehát mivel Lót ekkoriban Sodomában lakott. Hát várjál már, hát a sátrát nem ként verte le? Hát Lót! Hát nem arról volt szó, hogy nem mész oda, csak ott mellette? Jó van, nyugi, semmi baj nincsen. Semmi baj, hát figyelj, a gyerekek Sodomába járnak iskolába, meg óvodába. Az asszony beiratkozott egy szalsza klubba, ő Sodomába, oda járunk bevásárolni. Hát a legegyszerűbb és a legkifizetődőbb, hogyha hát ott lakunk bent. Most minek lakjunk kint? Minden nap többször kéne akkor kibejárkálni. Tök felesleges. Érted? És megmagyarázzuk. És Lót ott kötött ki a családjával együtt. Őrület. Tehát ez az, amikor már nem ott anyázok mellette, hanem ráülök. Hát, kényelmesebb, nem? És ott áldogálni, meg támaszkodni a széken, meg nem, jó ott. És megmagyarázzuk, és nagyon jók vagyunk, hogy megmagyarázzuk a dolgokat. Fantasztikus. Tehát mindenkinek könnyebb, és ezt tesszük mi is. Tehát ezt tesszük. Ebben a fázisban mi is magyarázkodunk. Tudod, amikor jó pár párcskával beszéltem már, akik együtt élnek, de nem házasodtak össze, és a valóság egyébként az, hogy a fiúnak nincs vér a pucájában, hogy megkérje a lány kezét, a lánynak meg nincs mersze azt mondani, hogy csak akkor lakom veled együtt, ha elveszel feleségül, mert megrögzötten retteg attól, hogy egyedül marad, de ők ezt soha nem is beszélnek erről, de ez a két félelem ott van benne mind a kettőben. Nem mer felelősséget válni a fiú, a lány meg nem mer felelősséget kérni, mert mi lesz, ha elveszítem? Az ilyen fickót el kell veszíteni. Jó? Tehát csak egyszerűen az életedet megmented, ha az ilyen fickót lerázod, aki nem akar elvenni feleségül. Menekülj az ilyen fickótól. De mit mondanak? Saját fülemmel hallottam, mit mondanak. Sokkal jobban kijövünk anyagilag, ha együtt vagyunk. Nincs szex, persze. Egy fedél alatt laknak. Kettesben van vonzódás, mert miért laknának együtt. Na mindegy. De ha külön lennénk, nem tudnánk kijönni a fizetésből. Nem tudnánk megélni. Oké, tehát meg van magyarázva. Közben a valóság az nem az. Úgyhogy nagyon jók vagyunk. Magyarázkodásban. Túl sok időt töltesz azzal a nővel, aki nem a feleséged. Hát, Isten azt akar, hogy boldog legyek, nem? És az azt, hogy nem tesz boldog engem otthon, úgyhogy azzal vagyok, aki engem boldoggá tesz. És már is meg van magyarázva, hogy miért. És lehetne sok más példát mondani. Sok más, ja. Tehát ha kifogásokat hozunk olyas valamire, ami elveszi a fókuszomat az életben, a fontos dolgokra, az azért van, mert már ott ülök. Tehát amikor már kifogásokat gyártok arra, hogy miért veszítettem el a fókuszt, miért nem a fontos dolgok vannak első helyen, akkor már benne ülök a székben. Akkor már nem mellette tanyázok, már nem flörtölgetés van, hanem benne ülök a székben. Közben nem bele kellett volna üljek, hanem el kellett volna rohanjak tőle. Ja. Úgyhogy magyarázkodás, racionalizálás, ez gyakran előfordul az életünkben. De jön a harmadik fázis. úgy hívják, hogy átalakulás. 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 Nem tudom, hogy voltál-e már úgy, hogy ott van valaki, tehát nincs valami rendben vele, de olyan kényelmetlen szólni neki. És most nem nagy dologról beszélünk, hanem apró dologról, hogy mit tudom én, kilóg valami az órából. És így nem tudod neki megmondani, hogy figyelj már. És akkor csak látod, hogy ott van. Lehet, hogy még undorodsz is tőle. Nem mer szólni. Te pedig csak azt kell mondani, hogy favirág. Favirág. Mindegy. Ezt most tanultam nemrég. Mindegy, nem. Majd elmondom egyszer. És na mindegy. Tehát amikor az ember ott van bűnben, és ott ülök benne. Oké, tehát ez a szék. Itt ülök benne. Itt csücsülök. Nagyon jó. Az a baj ezzel, hogy nem ücsöröghetek ebben a székben úgy, hogy ne változzak a rossz irányba. Tehát képtelenség úgy ücsörögni a bűnben, ebben a székben, hogy közben ne változzon az életem a rossz irányba, és még rosszabb irányba. Tehát ilyen nincs. Ilyen nincs. Tehát az ücsörgésre ez a legrosszabb hely. Tehát ha itt akarsz egy kicsit tanyázni, ücsörögni, a legrosszabb hely. Garantálom neked. Mert meg fogsz változni a rossz irányba. Meg fogsz változni. Garantálom. Tehát ez történt jó lóttal, de ez történt velem, és sok más emberre. Tehát nem csak azt mondom, hogy ezt láttam másokon, hanem látom magamon. Úgyhogy a bűn az mindig halálba visz. Az olyankinek a telefonja a kabátban, nem? Jó van. Na, tehát az egyik legnagyobb hazugság, amit szeretünk papolni, hogy ez az én életem, az én sorsom, én szúrom el, nincs ez hatással senkire. Ez a legnagyobb baromság. Mert ha bűnben vagyok, és ott tanyázom, nem csak, hogy az én életemet pusztítom el, hanem a körülöttem lévőkét is. Tehát hatással van a körülöttem lévő emberekre. Mindegy, hogy az mennyire közel vagy távol van, de hatással van rá. Úgyhogy na mindegy, 19. fejezetben vagyunk, jó sokat ugrottunk, tehát 13-ból olvastunk, 14-ből, de hát Lót élete ment tovább, 16 év telt el, 16 év, és itt vagyunk a 19. fejezetben. És hogy megváltozott. Első vers, figyelj. A két angyal aznap estére ért Szodomába. Aki mert azért mentek oda, hogy Isten el fogja pusztítani. Mert annyira elharapózott Szodomában a gonoszság, hogy Isten úgy döntött, hogy elpusztítja. Ábrahám még alkudozott Istennel, hogy ha van benne 50 igaz, akkor megmented-e, vagy hagyod-e. Ha van 10 igaz, akkor mindegy, ez az előtte lévő fejezetekben van, ha akarod, elolvasod, most számunkra nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy döntés született, Szodomát el fogja pusztítani Isten, az igaz embereket kimenti onnan. Azok kijöhetnek. Úgyhogy megy a két angyal, hogy végrehajtsa Istennek a küldetését, hogy elpusztítsa ezt a várost gonoszsággal együtt. És mennek Lóthoz, mert Lót igaz, áldott ember Ábrahám miatt. És ki akarjon ki menekítik, hogy utána elpusztítsák. Oké? Tehát, és akkor itt vagyunk, hogy a két angyal aznap estére ért Szodomába. És azt mondja, Lót is a város kapujában ült. Nem húztam alá, de ez a Lót is a város kapujában ült, ez megint csak kicsapja a biztosítékot nálam. Megmondom miért, mert ebben az időben a város kapuja az, az a hely volt, ahol csak a város vezetősége ülhetett. Tehát Lót eljutott a város mellett, verem fel a sátramat, tovább lépett onnan, hogy beköltözött a városba, és tovább lépett, ennek a gonosz városnak az egyik vezetője lett. Az átváltozás fázisa. Ki gondolta volna? Még Lót sem gondolta volna, amikor elindult Ábrahámmal, hogy Isten mutat nekik egy helyet, egy új földet. Beszélgettünk volna vele, hogy na, hogy képzeled az előtted lévő 20-25 évet, nem ez lett volna benne. Biztos. Biztos, hogy nem ez lett volna benne. De nézzük csak, tovább menve, tehát ez az első vers, azt mondja, amint meglátta őket, maradjunk még, amint meglátta őket, eléjük sietett. Meglátta az angyalokat, eléjük sietett, és mit mond, azt mondja, földig hajolt előttük. Hú, de tudja a protokollt, hogy mit kell csinálni. Ez a vallásosság. A vallásosság, amikor tudjuk, hogy mit kell csinálni, meg tudjuk, hogy hogyan kell csinálni, de szívünkben nem vagyunk rendben. De tudjuk, hogy a keresztények mit csinálnak, hogy csinálnak. Oké, és ez volt itt. Tehát, és a röhelyebben az, hogy tűnhetek vallásosnak, de még mindig ott ülök tizenakárhány éve a bűnben. De kívülről mutathatom a szépet és a jót és az ügyeset. Elképesztő. És ő meghajolt, ami azt jelenti, hogy tudja, hogy mit kell tennie. A körítést tudja. Úgyhogy veszélyes ez az átváltozás fázis, ez nagyon veszélyes. Mert itt sok idő eltelik, és a szívem csak egyre rosszabb lesz, viszont az idő miatt egyre jobban megtanulom a kereszténységnek a csinyát, binyát, hogy hogyan tudom megjátszani a kereszténységet. Hogyan csináljam úgy, hogy ne bukjak le. És közben őrzöm azt a titkot, aminek nem kéne titoknak lennie. De majd beszélünk mindjárt erről. Második vers, azt mondja, leborult, vagy földig hajolt előttük, és ezt mondta, uraim, kérlek, tiszteljétek meg szolgátok házát. Mossátok meg lábatokat, és legyetek a vendégeim ma éjjel. Holnap kora reggel azután folytathatjátok utatokat. Oké, tehát ez is egy vicces ötlet. Tehát gyertek be éjjelre, mert már este van, aztán holnap korán reggel már tovább is mehettek. És ilyen az ember, a vallásos ember, nem szívesen tölt Isten emberével túl sok időt, mert még lebukik. Ciki vele sokáig együtt lenni. A protokoll megvan, a tiszteletet kimutattam, aztán gyorsan menjél tovább, mert még lebukom. Nem kell sokáig maradnotok, tehát erről van itt szó. De ők azt válaszoltak, köszönjük, de inkább itt a téren maradunk éjszakára. Harmadik vers. Lót azonban addig unszolta őket, amíg beleegyeztek, hogy nála szálljanak meg, és betértek hozzá. Lót megvendégelte a két angyalt, készített neki kovásztalan lepényeket, és megvacsoráztak. Még mielőtt a vendégek nyugovóra tértek volna, Sodomából a férfiak kicsinytől nagyig mind odagyűltek Lót háza köré, ötödik vers, és bekiabáltak. Azt mondták, hol vannak azok a férfiak, akik hozzád jöttek vendégségbe? Hozd csak ki őket, hadd szórakozzunk velük. Itt azt mondja az eredeti nyelv, hogy hadd szexeljünk velük. Oké, tehát férfiak kicsinytől nagyig követelik ezeket a férfiakat. Tehát gonoszság volt ebben a városban. Amit követeltek, hogy egy tömeges megerőszakolást hagy hajtsunk végre a vendégeiken, a vendégeiden Lót. Tehát ilyen helyen, ilyen jó irányba vezette Lót is ezt a várost. Jó, mi? Ki gondolta volna? Mikor még elindult Ábrahámmal, hogy idáig fajulnak a dolgok. De várjál, ez még nem a vége. Ez még nem a vége, tehát ettől még rosszabb lesz. Hatodik vers. Lót kiment hozzájuk, gondosan bezárta maga mögött a kaput, hogy beszabaduljanak a csorgónyáló emberkék, és kérlelte őket. kérlek, testvéreim, ráadásul testvéreim, testvéreim, ne kövessetek el ilyen gonoszságot. 8. vers, figyelj. Inkább kihozom nektek a két leányomat, akik még szüzek. Velük tehettek, amit akartok. Csak a vendégeimhez ne nyúljatok, mert ők a vendégjog oltalma alatt állnak. Durva, nem? Szerintem most itt, akik hölgyek vagytok, lányok vagytok, nem arra gondoltatok, hogy de jó lenne, a lót lenne az apukám. Őrület. Tehát, hogyan tud valaki eljutni oda, hogy a két lányát adja oda egy őrült tömegnek, hogy erőszakolják meg? Úgy, hogy először oda költözött Szodoma mellé, aztán megmagyarázta, hogy miért kell neki oda beköltözni, és abban benne maradt. És ott ült, eltelt 16 év, és az ember ennyire meg tud változni. Ennyire meg tud változni. Ennyire meg tud változni. Tehát Lót biztos nem mondott volna ilyet. Megkérdeztük volna tőle, hogy mit szeretnél az életben. Lótnak a felsorolásában tuti nem lett volna az, hogy és egy nap majd szeretném felajánlani a lányaimat tömeges megerőszakolásra. Tehát ez nem lett volna ott Lót listáján, még régen. De eljutott idáig. Eljutott idáig. Kérem. Úgyhogy minél tovább ücsörgünk ebben a székben, annál rosszabb lesz. Annál rosszabb lesz. És elpusztít mindent az életemben. Minden értéket, minden jót, minden szépet, mindenkit körülöttem elpusztít. Úgyhogy nem ülhetek itt. Nem ülhetek se 16 évet, se 16 percet sem. Nem ülhetek. Tehát kizárt dolog. Nem lehet. Anélkül nem lehet itt ülni, hogy ne változzak meg. Ja, úgyhogy... Úgyhogy a bűn az megváltoztat. Én mindig csodálkozom azon, tudom, ilyen YouTube-on, meg ilyen Facebookra is fölteszik ezeket a... Tehát minden évben van egy idióta állati domár, akit megöl a gyilkos bálna. A delfináriumban. Tehát minden évben jön valami hír, hogy megette a gyilkos bálna az idomárját. De hogy tehát tényleg őrült dolog. Tehát, de hát ez tud puszit adni, ugye, mert mutatják ezekbe a show-kba, megmutatják, hogy puszit ad, meg így mutatsz, akkor így ugrik, meg úgy mutatsz, úgy ugrik, akkor bent vannak, együtt úsznak vele, meg tolja őket, meg mit tudom én. De megmagyarázok, de hát ez olyan szelíd, hát ez, nem is értjük, hogy miért ölte meg azt az idomát. Hát ember... Hát mi a neve annak a szerencsétlen állatnak? Aranyos bálna? Vagy cuki bálna? Nem. Az a neve, hogy gyilkos bálna. Nem véletlenül. Gyilkol. Embert. Oké, mert azért, mert egy másik halat megöl, azért még nem neveznek el egy emlős, vagy egy delfin, nem neveznek el gyilkosnak. Azért, mert eszik a tengerbe egy fókát, vagy valamit. Nem, hát azért, mert embertől azért gyilkos. Csodálkozunk, hogy megöl valakit? Ugyanígy a bűnnel is csodálkozunk, hogy elpusztítja az életünket a bűn. Ha ott ülünk, és ott maradunk. Tehát, és az a baj, hogy minél többet ülünk itt, annál nehezebb innen kiszállni. Tudjuk, hogy ki kéne, de nehéz. Úgyhogy jön a negyedik fázis, a pusztulás. Pusztulás. És nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ez nem a buli szék, amiben ülök, ez az elektromos szék, amit egyszer bekapcsolnak, és megöl. És a bűn az mindig elpusztítja az életet. Mindig elpusztítja. Tehát Balázs, miért kell ilyen kényelmetlen dolgokról beszélni, meg mit tudom én, hát miért kell ezt mondani, meg... Elmondom nektek miért. Gyakran mondom azt, hogy szeretem a gyülekezetemet. Nem? Sokszor mondom? Sokszor mondom. Én szeretem a gyülekezetemet. És elegem van már abból, hogy én lassan 17 éve tartozom ez a gyülekezethez. Ebben volt több gyülekezet, de mint Biblia szól volt, voltunk, éltünk Pesten, aztán jöttünk Szegedre a Pulc utcába, aztán most itt vagyunk. De elegem van abból, hogy azt látom, hogy emberek élete pusztul el, mert ott ülnek ebben a székben. És amikor még akkor beszélgetek velük, amikor még csak ott vannak a szék mellett, föl vannak háborodva, és hülyének néznek, hogy miről beszélek. De nem, sokat láttam. És fogok még, mert az ember nem változik, de ezért fontos, hogy erről beszéljünk. Ja, ezért fontos. Mert szörnyű látni, amikor emberek emberi életek elpusztulnak. De menjünk tovább a történetbe, tehát végül az angyal azt mondja, hogy na, Lót, kifelé innen a városból. Kifelé, mert el lesz pusztítva, menjék kifelé. Lót nem akar. Tehát ő jól érzi magát ott. De belülről már, tehát halál az ember. És úgy kell őt kitessékelni. Tehát tényleg szó szerint azt mondja, hogy egyszerűen kilögdösték, vagy tehát erőszakkal hozták ki onnan. És miközben jönnek ki, elveszíti a feleségét. Majd olvassátok el, hogy mi történt vele. Sóbálvánnyá merevedett, mert azt mondták, hogy nem nézhet vissza, ő visszanézett. Mindegy, a lényeg az, hogy ennek az egész sztorinak egy nagyon rossz epizódja az, hogy elveszíti a feleségét. Tehát például, tehát ebben a fázisban ilyenek is történnek. Hogy elveszíti a feleségét. És aztán figyelj, mi történik. Elmenek egy városba, a lányai vannak már csak, két lánya. Elmenek egy másik városba, de ott félnek. Lót nem mer ott élni, és mi történik? Egy barlangba fognak lakni. Egy barlangba költöznek be. Sikersztori, nem? Hogy kezdődött, és hogy végződött? Őrület, őrület. Tehát Lót, aki egykor gazdag volt, Isten áldásával bírt, hogy van egy földed, és állatod van, földed van, szolgáid vannak. Most mi van? Most hajléktalan. Hajléktalan, és ott lakik a lányaival együtt. Tehát a bűn az mindig elvesz tőlünk, sosem ad hozzá az életünkhöz. Sosem. Mindig elvesz. Mindig elvesz. És akkor ez történik. Figyelj, mert még mindig nincs vége a sztorinak. 19. fejezet, 30. verse. 38-ig fogjuk olvasni. Figyelj. Azt mondja, később Lót otthagyta Coárt, tehát ez a város, ahová mentek volna lakni, de azt mondja, otthagyta, mert félt ott maradni. Felment a hegyekbe, keresett egy barlangot, és ott lakott a lányaival együtt. Egyszer az első szülött lány azt mondta a húgának, nézd, apán kezd megöregedni, és ezen a vidéken nincs senki. Nincs senki, aki feleségül vehetne minket, ahogy ez mindenütt szokás. Gyere, itassuk le apánkat borra, és háljunk vele, hogy ne halljon ki a családunk. Mondtam, hogy ez egy szomorú történet. Tehát helyesen gondolkodnak ezek a lányok. Most én vagyok nagyon degenerált, vagy ez tényleg gáz? Nem? Tehát, de az a helyzet, hogy ezek a lányok is ott nevelkedtek, és abban a székben ültek együtt apuval. És az ő életük is megváltozott. Ja. És ez most már nekik normális, ez a fajta gondolkodás. De ez még rosszabb is lesz, figyelj. Úgy is lett, aznap este a két lány addig kínálta Lótot borral, amíg egészen megrészegedett. Akkor az idősebb lány az apjával hált. Lót azonban annyira nem volt magánál, hogy később semmire sem emlékezett. 34. Másnap reggel az idősebb ezt mondta a húgának. Látod, tegnap én háltam apánkkal. Adjunk neki ma este is bort, és most hálj vele te. Így biztosan lesznek utódaink, és nem hal ki a családunk. Oké? Tehát itt megint csak itt most van egy kis racionalizálás. Tehát ne haljon ki a család, csak azért.
Tehát aznap este a lányok ismét leitatták apjukat, majd a kisebbik leánya hát Lóttal, aki az egészből semmit sem fogott fel. Így történt, hogy Lót mindkét lánya a saját apjától fogant gyermeket. Az idősebb fiút szült, akit Moábnak nevezett el. Tőle származott a moábi nép. A fiatalabbnak is fia született, akit anyja Ben-Amminak nevezett. Ettől a fiútól származnak az ammóniak. Tehát ez gáz, nem? Ami történt. Tehát ez nem normális. Tehát ha ez még mondjuk a barátok közben lenne, vagy a jobban rosszban egy ilyen sztori, ott is gáz lenne. Hogy lehet ilyet levetíteni, tévébe beletenni, vagy valami? És egyébként Moab és Ammon, ez a két gyermek, végig ellenségei voltak a zsidó népnek. Tehát csak, hogy nem csak rossz hatással volt, és egy rossz dolognak voltak a gyümölcsei ez a két gyerek, hanem ettől a két gyerektől két olyan nép származott, évszázadokkal később ezekben népek lettek, akik folyamatosan harcoltak Izrael ellen. Ott laktak Izrael mellett. A Jordának a túloldalán. És folyamatosan háborúskodtak, sőt, Salamon például még oltárt is állított a moábiták istenének Jeruzsálemben. És még áldozatot is mutattak be, és még emberáldozatok is voltak, amiket bemutattak a moábiták istenének. Tehát, hogy csak egy hihetetlen következménye lett ennek az egész életnek. Annyira, hogy ma egyébként úgy hívják a Holt tengert modern arab nyelven, hogy Lót tengere. A mai neve. Nem Holt tenger, hanem Lót tengere. A modern arab nyelven. És ez tényleg halott, semmi élet nincs abban a tengerben. Mert abban jön be folyó, de nem megy ki belőle semmi. Azért annyira sós, és nincs semmi, semmi élet nincs benne. Ez egy emberi életnek a sorsa, amikor flörtöl, ráül, megenged, hogy ráüljön, aztán ott anyázik évekig. És ez lesz a vége, egy pusztulás. De hogyan jövünk ki belőle? Oké? Tehát fontos, hogy beszéljünk. Hogyan jövök ki? Mert ki kell jönni ebből, mert ez egy gyilkos szék. És mindegy, hogy egy, kettő, három vagy négyes fázisban vagyunk, ha még itt vagy és élsz és mozogsz, akkor az azt jelenti, hogy van kiút számodra. Nincs vész, de ki kell jönni. Oké, tehát ha nem pusztultál még bele ebbe az életbe, akkor még Isten nem végzett veled. Tehát kijöhetsz. És ez egy jó hír. Tehát kiszállhatunk a gyilkos bálna medencéjéből. Épségben. Milyen jó. Oké? Két dolog. Az első, ami fontos. Megvallani Istennek. Mit? Hogy itt vagyok ebben a székben? Azt megvallani? Vagy hogy flörtölök? Vagy hogy racionalizálok? Magyarázkodom? Kifogásokat keresek? Vagy hogy azt valljam meg, hogy itt lógok már egy ideje? Itt csörgök? Évek óta? Vagy pár hónapja? Vagy múlt hét óta? Tehát meg kell vallani. Igen, bárhol ülök, vagy bármelyik fázisban vagyok, meg kell vallani. Elmondom nektek, hogy én hol tévedtem ebben az egészben. Az én saját dolgommal. Évekig. Rosszul csináltam. Mert, tehát minek megvallani, ha ő már úgy is tudja? Hát ő Isten. Hát miért kéne nekem tájékoztatnom Istent erről, mikor ő úgy is tudja, anélkül, hogy én elmondanám. Tehát semmi értelme. Érted? Minek? Most még csak meglepődni sem fog, hogy hogy tehette ilyet gyermekem? Tehát még ilyet sem fog mondani, mert tudja. Oké, és itt van egy vers, 1 János 1.9. Azt mondja, ha viszont beismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos. megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól. Ez egyik legvagányabb vers a Bibliában. Tényleg. Nagyon szeretem. És így voltam ezzel. Hú, ez nagyon jó. Tehát itt vagyok a székben. Bár akkor nem így fogalmaztam meg, hogy itt ülök a székben. De itt vagyok a stiklimmel. És akkor csináltok bármit. Csináltok bármit. Azt csinálok, amit akarok, nem? Hát, ha megtettem, oda megyek hozzá, és elmondom. Ez végig is egyszerű. Megtettem, oda megyek Istenhez, elmondom neki, hogy mit tettem, ő megbocsát, aztán megyek tovább. És még egyszer megcsinálom. Oké, tehát lehet így értelmezni ezt a verset. Hát csak azt mondja, hogy megvallani, tehát elmondani. Hát ennyi elég. Ezt utána megint megcsinálom, akkor megint. Hát ő megbocsát. Hűségesen megbocsát. Tehát újra és újra. De nem ezt jelenti. Nem ezt jelenti. Mert a megvallás az sosem tájékoztató jellegű. A megvallás az mindig átváltozás jellegű. Tehát nem tájékoztató jellegű, hanem átváltozás jellegű, átformáló jellegű a megvallás. Tehát sosem tájékoztatjuk Istent a bűnünkről, mert ő tud róla. Tehát ez nem ez a lényege, hogy mi elmondtuk neki. Hanem arról szól ez, hogy az elménk elkezd átformálódni. Elkezd átformálódni, és elkezdhetjük úgy látni azt, amiben vagyunk, ahogy Isten látja. Tehát nem arról van szó, hogy tudom, hogy ez nem jó, és akkor én elmondom, és akkor megvan. Tehát mint egy kis program. Első lépés, második lépés. Nem, hanem arról van szó, hogy megváltozik már az elmém. Elkezd megváltozni, mert elkezdem úgy látni ezt a helyzetet, ahogy Isten látja. És ezért fontos, hogy erről beszéljünk. És ezért fontos, hogy egy egész üzenetet beszéljünk erről. És ezért volt fontos az, hogy az üzenet 80%-a az egy kicsit lehangoló legyen. Hogy lássuk a valóságot. Különben a jó hír az, hogy jó hír. Emlékeztek, a jó hírnek a természete az, hogy rossz hír van, de aztán jön a jó hír. Ha nincs kontraszt, akkor nem lehet semmi se jó hír. Akkor minek akarnám elfogadni a jó hírt? Tehát látnunk kell a valóságot. Oké? Tehát elkezdjük úgy látni, ahogy Isten látja a helyzetünket. Hogy itt ülök, miben ülök, mit csinálok. És aztán jön belül az elménkben, és ez a megvallás, jön belül, hogy én egyetértek ő vele. Hogy az, amiben vagyok, az, amit csinálok, az csak gáz. Az bűn. Az nem helyes. Nem hozom a kifogásokat, hogy miért jutottam ide, vagy ki okozta ezt, vagy milyen apám volt, hanem egyszerűen csak benne vagyok. Tudom, hogy rossz, amit tettem, és rossz. Oké, tehát így néz ki a megvallás, hogy ott vagyok, és azt mondom, Isten, flörtölök valakivel a munkahelyemen. És közben meg házas vagyok. De nem akarok többet így élni. Oké, ez a megvallás. Hogy a szívemben ott van, hogy nem akarok többé így élni. Mert ez nem helyes. Hogy ott vagy, Isten, megcsalom a házastársamat. Nem akarom többé ezt tenni. Nem akarom. Mert ez nem helyes. Vagy megvallás, hogy Isten, pont, te tedd bele, itt ülök már egy jó ideje. És nem akarok többet itt ülni. El akarok menni ettől a széktől messzire. Oké, és ez nem megvallás, hogy Uram, elszúrtam. Elszúrtam. És akkor Isten megkérdezi a szívem, és megtennéd még egyszer? Persze, és akkor jövök megint, hogy elszúrtam. Tehát ez nem megvallás. Tehát nem erről beszél. Tehát a megvallás az, amikor úgy látjuk a bűnt, ahogy Isten látja.
Ugyanúgy, ahogy Isten látja. És tudod, ránézel erre a versre, egy János 1.9, amit felolvastunk, hogy ha viszont beismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos, megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól. Oké, tehát ránézel erre a versre, és úgy vagy vele, hogy Isten, én nem akarok többé így élni. Nem. Nem akarok. És átéled azt, hogy ami megtöri Isten szívét, az megtöri a tiédet is. Ja. És tudod, rájössz, bevallodsz, hogy igen, Isten, tévedtem. Nagy marha voltam. És amíg nem vallod be, hogy tévedtél, addig nem tudsz helyreállni. Tehát muszáj szembenézni vele, és bevallani, hogy tévedtem. És hiába vitatkozok Istennel. Tehát olyanban, amiben ő nem fogja meggondolni magát, felesleges vitatkozni. Csak egyszer neki ismeri, hogy tévedtem, és neki van igaza. Ja. Oké, tehát megvallani Istennek. A másik, kettő dolog van, hogy hogyan tudunk kijönni, hogy megvallani másoknak. Megvallani másoknak. Tehát nem csak, hogy megvallani Istennek, hanem megvallani másoknak. És figyeljetek, ez a nehéz. Ez az iszonyat nehéz. De tényleg. Mert amikor csinálom ezeket a dolgokat, ebben a székben ülök és csinálom a dolgaimat, akkor tudom, hogy Isten ott van, hogy a szív, tehát nem azt, hogy a szívem jár, tudom, hát Isten látja ezt. És mégis megcsinálom. De megvallani másoknak. Na, az kemény. Ez kemény. És ehhez nincsenek a keresztények hozzászokva. És ez egy új szokás, amit ki kell alakítsunk. Ki kell alakítani, mert tehát, a nyugati kereszténységben, mert mi is beletartozunk, de benne van ez ebbe Európa, benne van ebbe Amerika, hogy tehát az a benyomás van bennünk, hogy a gyülekezet az a tökéletes emberek számára van. És akiknek semmi problémájuk nincsen, hát ez a gyülekezet. És köztünk is így van ez. Tudom, hogy köztünk is így van ez. Hogy valahol belül, de így gondolkozunk. Megmondjam miért? Mert amikor gázban vagy, nem vagy itt. Néhányatok. Amikor baj van, amikor mélyen vagy, amikor rossz kedved van, amikor depis vagy, amikor valaki elrúgtanál a pöttyöst, nem jössz el. Mert miért jöjjek el? Meg hogy legyek én így itt? De gyülekezet az nem a szenteknek a szállodája, hanem a betegeknek a kórháza. Ez egy nagy rehab, gyerekek. Ahol szükségünk van a nagy orvosra. És így ahhoz, hogy megszabaduljunk bármelyik fázisból, akárhol is vagyunk, meg kell valljuk Istennek, és meg kell valljuk másoknak. Másoknak. Tehát, és ezért nem szeretjük megvallani, mert azt gondoljuk, hogy hát ha megvallom, akkor nem fognak szeretni, mit fognak rólam gondolni, beszélni fognak rólam, elterjed rólam, hogy én mikkel küszködöm, kitagadnak, de figyeljetek már rám, hát itt egy darab tökéletes ember nincs közöttünk. Egy darab nincs köztünk. És erre büszke vagyok. Büszke vagyok arra, hogy senki nem tökéletes ezen a helyen. De amelyik gyülekezet azt mondja, hogy itt tökéletesek vagyunk, na, az nagyon gáz. Az egy gázhely. Oda nem ajánlom, hogy bármelyik költök is menjen. Ahol azt mondják, hogy itt tökéletesnek kell lenni, és ez egy itt mindenki tökéletes, és akkor tudsz beilleszkedni, ha ügyes vagy, és tökéletesé teszed magad. Nem. De figyeljetek csak, hogy itt van egy vers a Bibliában, Jakab leveléből, 5. fejezet, 16. vers. Hogy lássuk, nézd, ki van vetítve. Ezért, figyelj, valljátok be egymásnak a bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert az igazságos ember erőteljes imádsága hatalmas dolgokra képes. Látjuk? Látjuk, tehát rengeteg ember, a legtöbbeknek megvannak bocsátva a bűnei, de nincsenek meggyógyulva. Nincsenek meggyógyulva, még nem vallották meg másoknak a bűneiket. Ja. Tehát valakinek, most nem arról van szó, ilyen sosem lesz, hogy gyere ki, azt mondd el itt mindenkinek. Tehát ilyen nincs. Nem erről beszél itt. Hanem arról beszél, hogy legyen valaki. Legyen egy bizalmasod, akinek el tudod mondani. Akinek úgymond egy töltött fegyvert adsz a kezébe, és tudod, hogy nem fog vele lelőni. Mert ez ilyen. De szükségünk van rá, és én is megszabadultam. És nem azért mondom azt, hogy megszabadultam, hogy most milyen nagy szám vagyok, mert aztán vannak más dolgok, amivel ugyanúgy küszködöm. De elmondom nektek, hogy én azóta is meg vagyok kísértve. Akár a pornográfiával. Gyakran. De gáz ez a pásztor. Most vallja meg itt mindenkinek, hogy gyakran meg van kísértve pornográfiával. Hát... Egy, ez a mai világban nem nehéz, hogy egy férfit megkísértsenek ezzel. Nyilván, ha meg az interneten is bóklászik az ember, akkor könnyen. De tudod, nem vagyok Superman, és de szabad vagyok. Oké? Tehát kísértve vagyok, de szabad vagyok. És tudod, ha megvallod Istennek, úgy, amiről beszéltünk, ha megvallod másoknak, akkor egy olyan szabadságot tudsz megélni, amit el sem tudsz képzelni. És szükség van. Szükségünk van rá. Ja, ja. De és tényleg azon bennem, hogy ezen a ponton már tök mindegy, hogy mit tett az apukád veled, mit tett az anyukád, vagy mit tettek mások veled. Nem. Tehát érdekel, de nem érdekel. Érdekel, de mégsem érdekel. Mert nem lehet mindig rájuk kenni. Nem lehet. Tehát az a lényeg, hogy Isten nem akarja, hogy ebben a székben üljünk. Hogy ne legyünk itt többé. Azt akarja, hogy menjünk el tőle. Nem kell többé itt legyünk. Valljuk meg neki. Ott kezdődik, hogy megvalljuk Istennek. Egyetértünk ő vele. Úgy látjuk, ahogy ő látja. És aztán megvalljuk másoknak, hogy meggyógyulhassunk. De ezért nincs gyógyulás, mert nem merjük megvallani valakinek. És szükségünk van rá. Ja. Tehát a megvallással jön a gyógyulás. Megvallással jön a gyógyulás. Tehát valakinek megvallom, akiben bízom. És ezek összezúzzák a láncokat. Ugye gyere, Zsuzsi, kérlek, csapja húrok közé. Akarod-e, hogy azok a láncok lehújjanak? Akarod-e, hogy ezek össze legyenek törve? És lehet, hogy évek óta rajtad van. Lehet, hogy több évtizede rajtad van. Nem tudom. Én azt akarom, hogy ez a szabadságot legyen mindannyiunknak az életében. Az a szabadság, amit is igazából Isten már odaadott nekünk. Mert a kereszten megszabadított bennünket. Jézus azért halt meg a kereszten, értünk, hogy szabadságunk lehessen. Hogy a bűn már többé ne uralkodjon. Persze átadhatom neki az életem vezetését a bűnnek. Hívőként is. De ez nem csorbít azon a tényen, hogy Krisztusban a szabadságom van. És erről fogunk sokat beszélni majd a jövő héten. A vádlásról. Ami amikor megtesszük, hogy az ördög hogyan próbál bennünket vádolni. Azzal, amit megtettünk, és hogy hogyan gondolkodjunk e felől. És hogyan lehet szabadságunk a vádlás alól. Ja. De hogy van szabadság, és hogyha ezt megtette nekem, ezt meg fogja tenni neked is. Ja. Úgyhogy azt szeretném kérni, most mindannyiatoktól imádkozni fogunk. Mindenki meghajtja a fejét, jó? Hajtsuk meg a fejünket, imádkozni fogunk együtt. De fel szeretném kínálni a lehetőséget arra, hogy megszabadulj a régi megkötözöttségétől. És ezt fogok csinálni, amit még nem csináltunk eddig, hogy én itt leszek elő, Zsuzsi játssza ezt a zenét, én itt leszek elő, Gábor pedig oda megy hátra, és hogyha akartok kérni imát, akkor gyertek oda hozzánk, jó? Adunk egy pár percet erre, vagy 5 percet, vagy amennyi szükséges, vagy 10 percet, Zsuzsi játszik, még lehet, hogy énekelni is fog. És hogyha szükséged van arra, hogy együtt imádkozz valakivel, 4 szem közt, itt vagyok én, itt van Gábor, hátul lesz Gábor, és gyere oda bátran. Elmondod, hogy miért imádkozzunk. Ez lehet egy gyógyulás, lehet egy szabadulás. Tehát ha úgy érzed a szívedben, hogy Isten megszólított belül, akkor én azt mondom, ne tétovázz, gyere. Gyere, itt vagyok. És ja, rendelkezésedre állok. Mert ha Gábor is, Gábor, menj nyugodtan hátra. Bátran fölállsz, és imádkozunk érted. Az ördög semmiképpen sem akarja azt, hogy ne gyere, vagy hogy gyere. Úgyhogy ha hezitálsz, vagy félsz felállni, csak bátran.